Sziasztok! Ez a Tekergők, a Danubius Informatika technológiai podcastja. Én Balogh Peti vagyok. Ma egy olyan rendkívüli projektről fogunk beszélgetni, amire kevesen mernének vállalkozni. Egy 10 éves legacy rendszer modernizációjáról. Méghozzá úgy, hogy 1700 iskola több mint 4600 felhasználója számára az egy fokozatos átmenet legyen, leállás, migráció és hirtelen drasztikus változások nélkül, szépen lépésenként váltva architektúrát. Beszélgető társaim, Becker Ferenc kollégánk, aki full stack fejlesztőként és Scrum Masterként a kezdetektől vesz részt a munkában. Gyetvai Gábor, aki jelenleg a vezető fejlesztő szerepét viszi, és Tévald Márton, a csapat tesztelőjeként.
Másik országban, másik kultúrában, más elvárásokkal dolgozó fejlesztő mit csinált, és hogy csinálta, és miért úgy csinálta? Ez érdekes dolog szerintem.
A levelek irányából indultunk volna el a refactorban, és nem pedig a funkcionalitás irányából, akkor lehet, hogy egy picit más lett volna az eredmény, de szerintem akkor is nagyon költséges lett volna. A WinForms alkalmazás az csak egy keret, és abban a keretben már egy teljesen React-es menü struktúrából érhetők el a React-es, vagy nem React-es, hanem VB-s funkcionalitások.
A belga oldalon úgy gondolták, hogy szerintem most ezeknek a karbantartása az túl sok időt és energiát venne el, amiben akkor részben igazuk is volt.
Az első release-ünk az 3 hónap helyett kb. 9-re sikeredett.
Néha vannak ilyen dedikált ilyen bug hunting meetingjeink. Ennek az a lényege, hogy az egész csapat nekiáll, és egy órán keresztül manuálisan végteszti az alkalmazásnak egy-egy részét.
Az elején, amikor bevezettük a frontend oldali tesztelést, akkor értünk mindenre, úgymond, és kötözködtünk egymással, hogy még erre is lehetne, még arra is lehetne. 4-5 percig futnak a React-es unit tesztjeink.
Mostanában az agilis kultúrában egyre érdekesebbé válik az a kérdés, hogy mennyire lehetnek dinamikusak a csapatok. Egyszerűen a userek, a hibások túl sokan használták az alkalmazást.
Ugye? Szerintem is.
Sziasztok!
Szia!
Egy picit elmesélném a projektről, hogy ezt egy belga ügyfelünknek végezzük, aki egy iskolai szoftvereket gyártó cég. Tulajdonképpen egy ERP portfóliót hozott létre iskoláknak, amiben a teljes iskolai adminisztráció a tanárok munkaidejének nyilvántartásától az iskola pénzügyeinek a kezeléséig sok mindenre kiterjed. És ennek az egyik legkomplexebb és legnagyobb modulja az iReckoning-en, magyarul számlázás és pénzügyek modul, ami egy 10 éves legacy rendszer, Windowsra fejlesztették, vastag klienses alkalmazás, és ezt alakítjuk át egy korszerű, felhő alapú React-es webes alkalmazássá, majd böngészőből fognak ezen túl elérni a felhasználók, és ráadásul mindezt úgy csináljuk, hogy kvázi menet közben cserélünk kereket, ugyanis az iskolák folyamatosan használják, és egy ilyen szinte seamless átalakuláson megy keresztül a rendszer, de mégiscsak kiszabadulunk a vastag klienses világból, és egy webes rendszer lesz a végén. Picit kiegészítenétek ezt az infót? Én ugye kezdetekben voltam benne ebben a sztoriban, amikor kitaláltuk a koncepciót, és megbeszéltük az ügyféllel a megközelítést, hiszen ők korábban már neki kezdtek egy olyan tervezésnek, hogy vajon mennyibe fájna nekik nulláról újra tervezni és újraépíteni a rendszert, és gyakorlatilag azon elvéreztek, hogy nem volt már náluk ember, aki átlássa ezt a szoftvert, hiszen 10 éve épült bele a know-how, egyre több és több funkció, ahogy az iskolák. Ugye ez egy olyan szoftver, ami Belgiumban piacvezető, és szinte az összes általános és középiskola ezt használja. Tehát ilyen 10 év alatt, egy évtized alatt rengeteg funkció épült bele, és egyszerűen beletört a bicskejük abba, hogy nulláról lespecifikálják saját maguknak, és egy új rendszerrel kvázi megpróbálják kiváltani. Meséltek erről, Léci Ferenc, hogy kik használják ezt a szoftvert, mire használják?
Kicsit még szűkíteném a kört. Igazából ugye Belgium az ugye két részből áll, és inkább a flamand résznek a szoftvere, amennyire én értettem a dolgot. Az alkalmazás igazából arra való, hogy szolgáltatásokat, termékeket, amelyeket igénybe vesznek az iskolákban valakik, ki lehessen számlázni nekik. A valakik azok nagy részt azért tanulók, de az iskolának a saját munkavállalói is ugyanúgy belekerülnek ebbe a számlázási rendszerbe, és ugyanúgy megkapják a számlát az igénybe vett dolgok után. Igazából ezt csinálja az alkalmazás. Ami még talán érdekes, hogy igen, ez egy vastag pliáses dolog, de ráadásul még egy turbos sandboxban fut, ami belga kollégáinknak különösebb hasfájást okozott, mert a karbantartása az nehéz, problémákat okoz, a frissítések nehézkesek vele, mert mindig komplett alkalmazást tölt le, és ezt is szerették volna kiváltani, amikor kezdődött ez a...
Egy picit elmeséld ezt a turbós keretrendszert? Tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy a felhasználók valahol egy böngészőből indulnak, és amikor elindítják ezt a modult, akkor mi is történik pontosan?
Akkor egy turbó nevezetű sandbox tölti be saját magába az alkalmazást. Ha volt frissítés, akkor befrissíti a komplett alkalmazást. Ez volt az egyik problémájuk, hogy ilyenkor az összes felhasználó, amikor reggel indítja az alkalmazást, letölti a teljes alkalmazást, ami egy 700 megabájtos valami, és ez nem volt annyira célra vezető.
Uh-huh. Világos.
Igen, egyébként túl sok minden nem látszik ezen a dolgon. Egy sima Windows-os alkalmazás, egy Infomsos.
Uh-huh. És akkor minden nap, kvázi amikor belépnek az iskolai dolgozók, letölti ezt a 700 megabájtos package-et, elindul az alkalmazás.
Az csak akkor, amikor frissítés is van, akkor viszont mindenki.
Uh-huh. És egyébként pedig egy ilyen kvázi virtuális gépben fut, tehát világos. És hogy néz ki a célarchitektúra? Mi az, amiben most mozgatjuk át ezt az egészet?
Hát a célarchitektúra az valami olyasmi lenne, hogy egy simán webes alkalmazás, egy React-es alkalmazás szolgálja ki ugyanezt a funkcionalitást. Ez egy felhőben futó React-es alkalmazás volna, aminek van egy C-sharpos backendje, ami viszonylag vékony azért, és ez a backend tartja a kapcsolatot a régi Visual Basic-ben megírt 10-20 éves webszervizzel, ami egy szopos webszerviz, és ez a backend tartja a kapcsolatot vele. Ott kevés logika van, a logikának egy nagy része a webszervizben van, illetve a UI-on nálunk a React-on.
Uh-huh. Tehát akkor ez valahogy úgy képzelhető el, hogy volt a régi rendszernek a backendje. Gábor, kiegészíted?
A célarchitektúrában még annyi változik, hogy korábban ugye ez a desktop alkalmazás generált különböző fájlokat a usereknek. Ugye most van egy PDF generálásunk, ami a Print Service nevezetű alkalmazást használja fel a PDF-ek generálására. Ezt a Print Service-t ugye szintén a Danubiusban fejlesztették, a KRS csapat, de ez is egy plusz eltérés a régi architektúrában.
Uh-huh. Tehát akkor úgy képzeljük el, hogy a régi ablakozós Windows-os alkalmazásnak is volt egy ilyen backend réteg, ami központilag szervereken futott, ami mögött voltak az MSSQL adatbázisok, és akkor ebben a rétegben van egy olyan szint, aminél kvázi elvágjátok, és e fölé épül egy ilyen REST API, amit a React-es modern frontend hívogatni fog?
Ez pontosan így van. Igazából ez pont a te ötleted volt, hogy ezt a legacy-t ezt tartsuk meg, anélkül, hogy hozzányúlnánk, és építsünk fölé egy modern alkalmazást, egy REST API-s backendet, amit hívogat majd a React-es frontend.
Hát ez valamennyire belga architekttel volt egy közös találmány, hiszen ebben rengeteg üzletlogika, alkalmazás logika volt már felépítve, és pont ennek a belseje volt az, amire azt mondták, hogy már nincsenek olyan szervező, aki átlátná, ismerné, és a többi, és ugyanakkor meg egy olyan érték, amit nem mernek kikukázni, hiszen 400 iskolának ezen múlik az adminisztrációja, és erre épül.
Sőt, és akkor... nem csak a mi alkalmazásunkat szolgálja ki, hanem egyéb alkalmazásokat is az ő termékeik közül.
Uh-huh. Tehát mondjuk az ERP termékcsaládjuknak, ennek az iskolai adminisztrációs rendszernek más moduljai is használják ezt a közös backendet. És akkor nagyjából hol tartotok most? Tehát mióta is fut ez a projekt?
Majdnem két éve.
És így funkcionálisan hol tartunk most érzése? Hány százalék migrálódott át?
Hát, ha meg lehetne fogalmazni, akkor most kb. 50%-on átmigrálva, de ez a fontos 50%, amit a userek úgy általában használnak. Ezen azt kell érteni, hogy a számláknak a felvétele, a számláknak a kinyomtatása, és a különböző külső rendszerekkel való kommunikáció, mert a számlák miután átmentek ezen a kinyomtatáson, utána átkerülnek különböző más rendszerekbe, mint ilyen fizetéskezelő rendszerekbe, illetve bankoktól való adatokat lehet bekérni, lehet csinálni ilyen. Hogy is hívják ezt? Amikor a bankodnál beállítasz valamit, hogy
csoportos beszedést
is össze lehet állítani, és az ahhoz való kommunikációs fájlokat generáljuk. Ami maradt, az igazából az adminisztrációs részek. Felvenni újabb termékeket, felvenni újabb termékcsoportokat, a termékekhez felvenni árakat. Uh-huh. Egy halom report, amit lehet generálni. De igen, így adminisztrációs dolgok maradtak már csak.
Azért én szeretnék egy kicsit ellentmondani Gábornak, jobban örvendenék, hogyha inkább kétharmadot mondanánk, hiszen azt gondoljuk, hogy egy év múlva vége lesz a projektnek, kettőt már belefetszoltunk, tehát úgy gondolom, hogy inkább körülbelül kétharmad környékén vagyunk, és igen, a lényeges dolgokat, azokat megvalósítottuk, és most építjük köré a morzsákat, amik teljessé teszik ezt az egész alkalmazást.
Uh-huh. És akkor ezt úgy lehet elképzelni, hogy ez gyakorlatilag ez a 50% kétharmadnyi funkcionalitás, ez már kvázi élesben is van, és a felhasználók ezt használják már. Tehát az új Igen. rendszerre épülő felületeket érik el.
Uh-huh. Igen.
Szuper.
Valójában, de hogy ezt hogy értük el?
Hát jó, beszéljünk erről. Hogy kell ezt elképzelni, mégiscsak hogy lesz fából vaskarika egy Windows-os alkalmazásból egy korszerű React-es web alkalmazás, és ez most hogy épül egybe, vagy hogy működik ez egyben?
Igen, korábban volt egy olyan elképzelésünk, hogy a BB-s alkalmazás majd feldob ilyen Chromium-os ablakokat, és abban majd fut a React-es valamink, de aztán Sebestyén Daninak volt a projektnek a legelején egy ötlet, hogy fordítsuk már meg ezt az egészet, és legyen az, hogy a Visual Basic eleve egy a WinForms alkalmazás, az csak egy keret, és abban a keretben már egy teljesen React-es menüstruktúrából érhetők el a React-es, vagy nem React-es, hanem VB-s funkcionalitások. Tehát most még egyelőre minden is benne van az alkalmazásban, tehát benne van a React, a vékony backendünk, a régi alkalmazás, a Turbo, a Visual Basic-es WinForms és a Web Service. Azt reméljük, hogy amikor eljutunk a vége felé, vagy akár pont a végére, akkor a Turbo-t és a WinForms-os alkalmazást dobni lehet egy az egyben, és simán egy webes alkalmazás marad. Uh-huh. Ami igazából már most is megvan, tehát mi, amikor fejlesztünk, tesztelünk, akkor ezt a webes alkalmazást használjuk, és nem használjuk a körülötte levő WinForms-os dolgokat.
Tehát akkor elindul egy vastag klienses keretalkalmazás, de abban már a menüt és az újonnan megjelenő funkciókat egy beépülő webes ablakban
kezeljük. Meg.
És amikor olyan menüpontot akarnak megnyitni a webes menüből, ami mégiscsak a vastag kliens, még csak a vastag kliensen van meg, akkor pedig van egy JavaScript-es varázslaton keresztül áthívás vissza a keretalkalmazásba?
Egyszerűen azt történik, hogy feldobódik egy WinForms-os modál a fölé, az alkalmazás fölé. Uh-huh. Semmi egyéb, ez a régiben is így volt, tehát ez nem egy újdonság, ehhez sem kellett semmit átalakítani, és ugyanúgy maradt, ahogy volt.
Uh-huh. Világos. Egyébként a felhasználói visszajelzések alapján ezt jól fogadták, feltűnt nekik, zavaró volt, vagy ez nem volt probléma?
Erről én most nem tudok sok mindent mondani, nem emlékszem, hogy mit mondtak erről meg a kollégáink. Az biztos, hogy az új felületet szeretik a felhasználók. Nyilván vannak problémák, amikor nem úgy működik valami, ahogy az régen működött, vagy ahogy szeretnék, ez mindig előfordul, de az új felületnek jó a visszhangja.
Ezek szerint menet közben történt egy kicsit átalakítása is a UI-nak? Tehát, hogy nem egy az egyben maradtak meg a régi képernyők, csak átültetve webes keretbe, hanem valamennyire újra születtek, ezek át lettek gondolva a felületek is?
Igen, ezt Vizi Kristóf kezdte el a projekt elején. Ő volt a dizájnerünk, ő találta ki azt, hogy hogyan nézzenek ki a formok, a menü, a minden. Később ezt a belga oldalon Frank vette át tőlünk, és ő folytatta ezt, egy picit változtatott is Kristóf elképzelésein, de nagyjából én úgy gondolom, hogy körülbelül ugyanazt csináljuk még, amit Kristóf annak kitalált.
Uh-huh. Tehát akkor kvázi volt egy ilyen UX-es újragondolása a felületeknek?
Mindenképpen.
Egyébként most egy lépés visszalépve, annak idején, amikor elkezdtük ezt az egészet átgondolni és megtervezni a kinti architekttel, illetve az ottani vezetőfejlesztővel, akit így erre a projektre delegáltak, akkor azért Ferenc, neked volt egy kicsit formalizáltabb elképzelésed, hogy hogyan fogunk egy Legacy Refactor projektet megvalósítani. Kicsit mesélnél arról, hogy akkor mit gondoltunk, hogy képzeltük el, és hogy most mi lett a valóság ezzel szemben?
Volt némi lelkesedés. Igazából a clean kódos mozgalmat azt én követtem így az elmúlt tizenvalány évben, nem is tudom mennyi ideje, és valamikor olvastam ezt a könyvet, itt most kacsintok a polcomra a Working Effectively with Legacy Code című könyvet Michael C. Feather-től, és gondoltam, hogy ez mennyire nagy királyság már, és milyen jó volna egy ilyesmit csinálni. Hát ez volt az első nekifutásunk ennek az egésznek. Hát ez azért akkora nagy siker nem volt. Ugye két dolgot próbáltunk akkor és ott csinálni. Az egyik az, hogy a meglévő kódot rendbe tegyük, és a másik az, hogy átírjuk az egyik funkcionalitás részét ennek az alkalmazásnak. És akkor még egy Angular-es UI-t kapott, ez volt az egyik, a másik pedig ugye, hogy ez ugye megvezette az embert abba az irányba, hogy azokkal a kódrészekkel foglalkozzon, amelyek ezt a funkcionalitást támogatják. Így utólag visszatekintve, ha ügyesebben álltam volna neki a dolognak, akkor lehet, hogy más lett volna az eredmény, de valószínűleg nem sokkal másabb. Ez valószínűleg így is nagyon költséges dolog egy régi kódból kibányászni egy alkalmazást, és egy olyan kódra átállni, ami már, most lehet, hogy egy kicsit gonosz leszek a belgákkal, de ami már vállalható. Uh-huh. Tehát néha látunk olyan dolgokat a Visual Basic kódban, hogy ketté áll a fülünk tőle, és nyilván nem ilyennek kéne lennie egy modern kódbázisnak. Tehát akkor ott, ha megtaláltuk volna én a leveleket a függési fában, és a levelek irányából indultunk volna el a refaktorban, és nem pedig a funkcionalitás irányából, akkor lehet, hogy egy picit más lett volna az eredmény, de szerintem akkor is nagyon költséges lett volna, és valószínűleg akkor sem, tehát nem döntöttünk volna egy ilyen irány mellett.
És akkor ezzel szemben most ugye úgy álltok neki, hogy funkciók irányából közelítetek, és a funkciók, illetve a képernyőkön történő akciók alapján mentek le, és nézitek meg, hogy milyen hívások történnek a backendbe, és akkor ami ott jó, azt elwrappelitek, ami meg szükséges, azt meg refaktoráljátok?
Igazából nagyrészt újraírunk mindent. Tehát a projektünket refaktorájának hívják, de nagyon keveset refaktorálunk igazából. Tehát megnézzük, hogy hogyan működik az eredeti alkalmazás. Van egy specifikációnk arról, hogy mit kéne tudjon az új változatunk, ezt leírja nekünk a PO-nk, kitalálják a belga kollégák, hogy mi legyen. Ez nagyjából inkább csak a happy past fedi le, hogy ennek kb. Így, meg így kéne működnie, és akkor amikor belenézünk a kódba, akkor látjuk azokat az edge case-eket, amiket igenis le kell fednie az új alkalmazásnak is. Ezek nem a speciből jönnek, hanem ezeket már a régi kód turkálása közben derítjük föl.
Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen folyamatos együttműködés, hogy ők jönnek a high-level üzleti működéssel, de nem látják az alját, hiszen már nincs itt az a szervező, meg hát 10 év alatt ezt sokan szervezték, meg sokan voltak benne. Ti meg bottom-up, megnézitek, hogy mi van a kódban, és így összeáll a teljes kép, és így alakul ki.
Igen. Ahogy belekérdeztél ebbe, hogy vannak olyan dolgok, amiket elreppelünk, igen, vannak olyan kódrészek, amik annyira bonyolultak, például a PDF generálással kapcsolatban ez egy visszatérő dolog, hogy annyira bonyolultak, hogy nem nyúlunk hozzá, átemeljük VB-ből, konvertáljuk C#-ra, berepeljük egy kicsit, írunk hozzá néhány tesztet, hogy lássuk, hogy kb. Azt csinálja, amit elvárunk tőle, és úgy hagyjuk. Tehát nem, vannak olyan részek, amelyek nem annyira gyönyörű, szépek, mint amit elvárnánk tőle, de valamennyire kell igazodnunk a megrendelőnek a büdzséjéhez is.
De ezek gyakorlatilag olyan részek, amik így kvázi el vannak reppelve, tehát hogyha egyszer lesz rá büdzsé, meg indítatás, meg szándék, meg akarat az ügyfél oldaláról, akkor ahhoz így egy ponton hozzá lehet nyúlni, kicserélni és berakni helyére valami mást. Tényleg gigantikus, több éves projekt, hiszen óriási a kódbázis. Így ütemezésileg kb. Hogy állunk? Ugye annak idején volt egy elgondolásunk, sőt, ugye eleve az egésznek úgy álltunk neki, és akkor segíts ebben, Ferenc, kérlek, hogy felidézzük, hogy csináltunk egy kicsi proof of concept-et, tehát durván egy ilyen egy hónapot rászántunk annak idején, hogy egy adott képernyőt a mögötte lévő funkcionalitással újraírjunk, akkor ezek szerint még az első verzióban anguláros frontendre, ugye? És aztán ennek volt egy complexity score-ja, amit a belgák segítettek felmérni, hogy a teljes funkcionalitás végigmentek, és akkor blokkonként complexity score-t rendeltek hozzá, és akkor megnéztük, hogy amit mi most megvalósítottunk egy hónap alatt, az nem tudom, X complexity score-ban, és akkor innen lett extrapolálva, azt hiszem, 3 éves átfutás.
Én úgy emlékszem, hogy a legelején úgy éreztük, hogy 2-ből kijövünk, aztán nagyon gyorsan elvetettük ezt a dolgot. Ha jól emlékszem, akkor a belga oldalon volt egy olyan, hogy 2, nagyon max 3 év legyen projekt. És igen, volt az első proof of concept, ami igazából megbukott, a második után álltunk neki, és akkor a becslések igazából még nagyon optimisták voltak, aztán az első release-ünk az 3 hónap helyett kb. 9-re sikeredett, úgyhogy ott azért volt egy súlyos mélypontja a projektnek. De amióta abból kilábaltunk, azóta jól megy, és most azt érezzük, hogy a 3 évbe bele kellene férnünk. Uh-huh. Valahol 2,5 és 3 év között lesz valószínűleg a vége a projektnek. Annyira gigantikusnak én nem biztos, hogy gondolnám, mert egy viszonylag kicsi csapat dolgozik rá. Tehát azért így négyecskén magyar oldalon, plusz még esetleg Bárt, hogyha őt beleszámoljuk, az utóbbi időben ő csatlakozott hozzám még a belga oldalon, akkor így jöttem, azért ez nem egy nagyon nagy csapat. De hosszú idő, igen.
Egy picit a csapat összetételről beszélünk, hogy akkor a mi oldalunkon, illetve a kinti oldalon ez hogy áll össze?
Persze, szívesen. A mi oldalunkon Dudova Anasztázia csinálja a frontendet, ő megy előre a frontendünkkel, és ő az, aki igazán reactes a csapatban, én úgy érzem, ha nem sértem meg ezzel Gábort nagyon. Márton a tesztelőnk, ő végzi a teszteléseket, ő csinálja a Selenium-os teszteket hozzá. Gábor a vezetőfejlesztő, ahogy mondtad, én Scrum Masterkedem, meg full-stack-es dolgokat csinálok, és az utóbbi hónapokban csatlakozott hozzánk a belga oldalon Bart, aki eredetileg a régi alkalmazásnak a maintenance-ével volt elfoglalva, viszont backendesként olyan lehetőségek is megnyíltak vele együtt, hogy akár a webservicehez is hozzányúlhat a csapat, így hébe-hóba, amikor az tényleg indokolt, és jobb, ügyesebb megoldás, mint a mi backendünkön valami workaroundot csinálni hozzá. Úgyhogy ő viszont nem teljes időben dolgozik, hanem csak 4 napot egy héten, és az sem mindig a mi projektünkön. Viszont az utóbbi időben ő végzi a backendes fejlesztésének a legnagyobb részét. És természetesen a product ownerünk, ő Dries, aki szerintem egy tök jó product owner, én nagyon szeretek vele dolgozni, nagyon érti azt, amit kell csinálni az alkalmazásunknak, amire szüksége van a végfelhasználóinknak, és nagyon könnyen, egyszerűen lehet vele együtt működni.
Sadás Lutalán azt is érdemes elmondani Driesről, hogy ő ugyanúgy akkor csöppent bele ebbe a világba, amikor mi szinte. Tehát, hogy neki nincs egy hosszú előélete ezzel a szoftverrel, hanem ő is akkor kezdte el megismerni, felfedezni, és a kinti ügyfélszolgálatosoktól megtanulni magát ezt a szoftvert. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy egy nem tudom, 10 éve rendszert ismerő product ownerről lenne szó, hanem olyan valakivel, aki szintén akkor vette fel a fonalat, és kezdett el velünk együtt kvázi nyomozni, és feltérképezni, felderíteni. Most azért az, hogy Az első 3 hónapos etap végül is 9 hónapig tart, ahhoz képest egyébként meg tök jó, hogy a teljes átfutás az meg úgy néz ki, hogy mégis tartható lesz úgy, ahogy annak idején becsültük, de azért így voltak necces pillanatok ebbe az első 9 hónapba így a vége felé.
Yeah. Igen. Én ott éreztem azt, hogy kockán forog a projekt tovább futása, tehát ott azért voltak súlyos megomlások mindkét oldalon. Ennek több oka van, nem biztos, hogy ebben most bele kéne menni.
Ó, pedig pont azt akartam. Legfeljebb kivágjuk. Mesélsz egy kicsit az okokról, mert szerintem ez a legtanulságosabb, izgalmasabb része.
Milyen sok okok voltak? Hát kezdődött azzal, hogy a frontendünk az nem indult be elég jól. Egy frissen a Danubiushoz csatlakozott kollégával kezdtünk, Leventével, és valahogy nem akart elindulni a React-es alkalmazásunk, nem állt össze a kép sehogy sem. Amikor ezt már nem éreztük tarthatónak, akkor jött Ani a képbe először, ha jól emlékszem, akkor még így átmenetileg, de aztán ő vette át a dolgokat, és akkor kezdett egy kicsit beindulni minden. Aztán szerintem, most már nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt a váltás, amikor Kristófról váltottunk Frankre, de szerintem ez is ugyanebben az időszakban volt, és akkor Franknek is bejöttek még az ötletei, amik tovább lassították az előrehaladást, és szerintem akkor még nem volt minden olyan jól kialakulva, mint ahogy most az kialakult. Tehát az utóbbi hónapokban én azt érzem, hogy a frontenden is kialakult egy olyan struktúra, hogy az ember tudja azt, hogy mihez nyúljon, amikor szeretne megvalósítani egy új funkcionalitást az alkalmazásban. A backenden ez sokkal korábban készen volt, a frontend az hozzá nőtt ehhez a dologhoz, és egy kicsit később következett be, tehát egy kicsit ez is bekavart. A lassú indulás volt, a design váltás volt az egyik oka, talán még az is oka volt, hogy ami végeredményben egy nagyon jó ötlet volt, amikor Dani megfordította az irányt, hogy a Visual Basic-es alkalmazást dobja fel, használja egy-egyben a React-et, és a React nyissa meg a további Visual Basic-es dolgokat, amennyiben szükség van rájuk. Az is lehet, hogy késleltetett a projekten egy keveset, de az nagyon-nagyon fontos volt, és azt nagyon fontos volt még az elején meglépni. Talán ezek voltak az okok. Gábor, Márton, nektek jut eszetekbe még valami? Gábor, te a végén csatlakoztál, vége fele csatlakoztál hozzá, de azért még lehetnek ötleteid.
Hát ja, én igazából így pont a viharba csöppentem bele, hogy úgy mondjam. Még 8.-9. hónapjában a projektben, amikor már nem volt vidámság, amennyire hallottam. De igazából ennyit meséltetek el nekem belépéskor is, hogy ilyen problémák voltak. Mik ezt a Dani-féle irányváltást, ezt nem mesélted, hogy korábban valaki úgy találta ki, hogy a fellépő a felnyitó ablakokban lesz majd mindegyikben egy böngésző, és ott futna valami React-es dolog, az...
Pocnak ez volt a kimenetem, igen.
Igen, az egy nagy ötlet volt akkor ennek a megfordítása. Nem is tudom elképzelni, hogy működött volna az fordító. Igen. A VB-s hívogat be React-es dolgokat.
Az is működött, nem, azzal nem volt különösebb gond, és ráadásul nem is volt túl lassú, de akkor is ez a helyes megoldás, és nem az, amivel kezdtük akkor. De ha már a Pocról beszélünk, akkor a Poc is jelentett egy kis problémát. Volt egy olyan funkcionalitás csoport maga a számlatéktelek felvétele, amit a Pocban elkezdtünk megcsinálni, és ezt átemeltük az a mostani alkalmazásba, és ez jelentett némi akadályt, mert az nem sikerült annyira React-ösre, amennyire a mostani tudásunk szerint szeretnénk. És ez a mai napig egy elkülönült része a React-es alkalmazásnak, amihez igyekszünk nem hozzányúlni, mert a tesztelése nagyon bonyolult lenne.
Hát ha jól emlékszem, akkor ez egy nagyon bonyolult képernyő is volt, tehát úgy kell elképzelni, mint egy gigantikus táblázatot, ahol a sorok ugye az emberek, akiknek számlázunk, tehát a gyerekeknek a szülei, meg esetleg belsős dolgozók, és az oszlopok pedig az egyes tételek, amiből ugye lehet neki, nem tudom, ebéd, meg kirándulás, meg ez az amaz, és akkor ezekből külön, tudom, mindegyik cellába megadható, hogy hány darab volt, meg esetleg még van-e megosztás, nincs megosztás. Ugye itt a belgáknál van egy ilyen őrület, hogyha egy szülő pár elválik, és a gyerekük további költségeit megosztottan állják, akkor az iskolának úgy a kötelessége megosztottan számlázni két irányba, 50-50 százalékban, vagy 30-70, ugye ez még itt a százalékok is eltérhetnek. Igen. Gyakorlatilag?
Igen.
És akkor ezt az iskolai szoftverben le kellett követni, hogy ez a képesség meglegyen, hogy mégiscsak egy gyerek, de százalékosan eltérítetten a számlák.
Meg vannak egyéb nyalánságok is ezen a Matrix nevezetű csodán, és ez egy bonyolult dolog.
Igen, tulajdonképpen ugye jó ötletnek tűnt az ő részükről azt mondani, hogy a proof of concept az legyen a legszofisztikáltabb képernyő, mert hogy akkor ha azt megugorjuk, akkor biztos meg tudjuk ugorni a többit is. És nyilván megugrottuk, de ennek lett egy olyan ára, hogy ez egy olyan megoldás volt, ami így a proof of concept szinten megállta a helyét, de azért az éles, reszánt verziót az ember kicsit máshogy építené föl, meg nyilván a proof of concept alatt lett egy csomó tapasztalat, meg hát tulajdonképpen az első fázisban is, ami ugye 3 helyett 9 hónap lett, szerintem talán akkoriban alakult, alapozódott meg az, hogy most viszont meg sokkal jobban lehet hasítani, meg jobban lehet szállítani a funkciókat, mint eredetileg terveztük. Tehát kellett hozzá ez a hát csapatszintű összeállás, meg a dolgoknak a kitalálása, megalapozása.
Meg a proof of concept-tel kapcsolatban a szakirodalomban azt szokták mondani, hogy az elkészült kódot dobja el az ember a proof of concept után, és kezdje előről az egészet. A proof of concept az csak arra való, hogy rálásson jobban arra, hogy mi az, amit csinálnia kell, és kb. Hogyan kéne neki állnia. Ezt nem tettük meg, és ez is éreztette a hatását ebben az első 90-ben.
Hát ez egy olyan lecke volt, amit megtanultunk. Hozzáteszem, ha el is dobjuk, lehet, hogy ugyanúgy 9 hónap lett volna ez az első időszak, nem?
Lehet, igen. Ott voltak más tényezők is, amik lassítottak minket. És én talán még azt is gondolnám, hogy ott a teszteléssel kapcsolatban is volt egy kis kavarás. Márton, emlékszem még erre a dologra? Amikor mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk szeléniummal tesztelni, majd ők valamikor később azt mondták, hogy de ne csináljuk a szelénium teszteket.
Igen, elég nehéz kezdet volt ugye teszteli szempontjából, mert ugye egy ilyen alkalmazást legjobban valamiféle automata tesztelési szoftverrel lehet a legjobban lefedni. Viszont a belga oldalon úgy gondolták, hogy szelénium teszteknek a karbantartása az túl sok időt és energiát venne el, amiben akkor részben igazuk is volt, mivel ekkor volt az a rengeteg frontendes változás, meg design változtatások, amikön az alkalmazás keresztül ment, tehát gyakorlatilag így minden héten, vagy minden sprinten volt valamilyen teszt, ami eltörött, és újra kellett írnom, hogy újra kellett foglalkozni vele, és ezért gondolták azt, hogy ez akkor hosszú távon nem lenne egy megfelelő módszer.
Majd most az utóbbi hónapokban visszatért a belga oldal is arra az álláspontra, hogy de azért mégiscsak jó volna a szelénium tesztelés, és most újra jobban ráerősítettünk a szelénium tesztekre.
Igen, ennek részben az volt az egyik oka, hogy a regressziós tesztjeink azok kezdtek annyira elburjánzani, hogy már nagyon nehéz volt a végére jutni gyakorlatilag a teszteknek. Ezért kezdtünk el olyan megoldásokat keresni, ami valamennyire segíthet ezen. Ekkor volt azt hiszem egy olyan előadás, ami a Terraformmal kapcsolatban volt. Ez gyakorlatilag abban segített nekünk, hogy felépítettünk egy ilyen terraformos környezetet, a környezeten belül másoltunk egy adatbázist, és az adatbázisra futtatjuk rá a szelénium teszteket. Ez segített abban, hogy olyan dolgokat is le tudjunk tesztelni, amit korábban nem lehetett automatizálni. Ugye az alkalmazásnak vannak olyan feature-ei, amik gyakorlatilag ilyen adatbázis változásokat csinálnak, ami csak ilyen egyszer tesztelhető. Például egy diáknak a könyvelésének a lezárása. Ha már egyszer lezártuk, akkor nem tudjuk utána ugyanazt a diákot még egyszer lezárni. Most ezzel a terraformos módszerrel ez újra egy olyan verzióvá ment át, amit le lehet ismételni. Ez volt az, ami utána azt mondták a belga oldalon is, hogy akkor jó, így már több fantáziát látnak ők is ebben.
De ha már tesztelés, egy kicsit áttekintjük, hogy így projekt szinten ki mit, hogyan tesztel, mennyire vannak, nem tudom, unit tesztjeink, akkor ezek szerint vannak felületi tesztjeink, van a szolgáltatás rétegnek tesztje, hogyha így áttekintenénk, ez hogy néz most ki?
Igen, hát a fejlesztők ugye unit tesztelnek, frontenden vannak frontendes React tesztjeink, tesztelés oldalról pedig automatizált end-to-end Selenium tesztek, és persze manuális tesztelés. Belga oldalról pedig acceptance tesztelés, illetve user testing is van. Illetve néha vannak ilyen dedikált ilyen bug hunting meetingjeink, ennek az a lényege, hogy az egész csapat nekiáll, és egy órán keresztül manuálisan végteszteli az alkalmazásnak egy-egy részét.
Uh-huh. Tehát ez ilyen kicsit ilyen dogfooding jellegű, hogy tudom, ha használt, kattingas te magad a rendszert, és ebből első kézből kap a fejlesztő visszajelzést arra, hogy mit rakott össze?
Igen, azért nem hátrány, hogyha ők is megismerik az alkalmazást, amit fejlesztenek.
Az biztos. Na-na.
Megismerjük, csak a nem minden esetet.
És voltak egyébként ilyen tanulságaink a tesztelés kapcsán? Tehát amikor nekifogtunk valahogy, aztán rájöttünk, hogy ez úgy nem jó irány, és csináljuk valahogy teljesen más, hogy voltak ilyen...
Hát én személy szerint nagyon sok mindent tanultam, sok volt a tanulság. Nekem ez az első projektem tesztelőként. Előtte a CodeCool programozóiskola keretein belül sajátítottam el a programozó tudásomat. Az egyik legfontosabb tanulság talán, hogy nem lehet eleget regressziós tesztelni. Többször el fog romlani az, ami már többször meg lett javítva. Ennek kapcsán például többször nekiálltam a tesztrendszernek a kiépítéséhez, tehát tesztesetek, tesztszútok alakítása. Kezdetben próbáltam használni az Azure-nek a DevOps oldalát, amin ugye dolgozunk. Itt belefutottam egy-két olyan akadályba, ami miatt úgy gondoltam, hogy ez nem a legmegfelelőbb felület erre, akkor átálltam ilyen saját, ilyen Excel típusú tesztesetírásra, ami a regressziós tesztelést tette egy kicsit nehezen követhetővé. Ekkor még ilyen nagyon lebontott, ilyen step-by-step tankönyvi példaszerű teszteseteket próbáltam írni. Aztán rájöttem, hogy ez ilyen túlságosan időigényes, túl sok energiát is veszel, mind az megírás, mind a végnyomkorás szempontjából. És akkor azt hiszem egy harmadik rendszert is próbáltam, ami már a kettőt vegyíti, tehát próbálok ilyen rövidebb teszteseteket írni, amik viszont jobban érthetőek, jobban követhetőek, és ezeket próbálom fellistázni a Azure-ben, hogy ott történjen a teszteknek a futtatása és dokumentálása.
És ha már erről beszélünk, akkor Gábor, frontend tesztek. Nem rossz a lelkiismeretünk? Tehát volt egy, a backenden mindig voltak unit tesztek, azok a projekt elejétől megvoltak. Hozzáteszem azt, hogy a POC-ban nem írtam én sem unit teszteket, de a POC és a projekt kezdete között pótoltam ezt a lemaradást, és a backenden mindig voltak unit tesztek. Valamikor úgy döntöttünk, hogy a frontendre is írunk reaktos unit teszteket, és akkor itt azért, ebben azért van egy ilyen hullámzás, hogy mikor írunk és mikor nem írunk. Én az utóbbi időben például nem írtam, tehát rossz a lelkiismeretem, és már nem tudom én sem, hogy éppen milyen állásponton vagyunk ezzel kapcsolatban.
Most leginkább az, amikor szükséget érzed, állásponton vagyunk. Ugye az elején, amikor bevezettük a frontend oldali tesztelést, akkor értünk mindenre, úgymond, és kötözködtünk egymással, hogy még erre is lehetne, még arra is lehetne. Emiatt ugye viszonylag sokáig futnak a kliens oldali unit tesztjeink, ami hát senkinek sem hozzá azt a hangulatot, hogy még akkor kellene hozzá néhány, hogy még tovább fusson. Körülbelül ebben az állapotban vagyunk. Én mostanában speciál tényleg azokra a részekre szoktam unit tesztet írni, ami valamiért tényleg komplexnek számít. Például a legutolsó az volt, hogy
General Ledger Account.
General Ledger Account, ugye, aminél fel kellett dolgozni lényegében egy számot, és abból kitalálni, hogy milyen osztályba, milyen könyvelési típusba tartozik egy adott kód. Arra például írtam, mert ez egy olyan funkcionalitás, ami, hogyha egyszer elkezd rosszul működni, akkor nem fogjuk tudni, hogy miért, mikor, hogyan kezdődött el az egész, illetve az sem, hogy mi volt a kiindulási pont. De az ilyen, lépünk az egyik oldalról a másik oldalra, kijelölöm ezt, és akkor lépek a másik oldalra dolgok. Az őszintén szóval nem nagyon romlanak el egy ideje. Szóval azokon a részeken, hogy ezekre, azon a részen, hogy ezekre külön unit tesztet írjunk, azt meg lehet csinálni, persze természetesen, de szerintem senki sem érzi kifejezetten a hiányát.
Én ráadásul egy picit redundánsnak is éreztem a React-es frontend teszteket és a Selenium-os UI teszteket, mint hogyha hasonlót csinálnának, és...
Hát persze, teljesen hasonlót csinálnak, hát a React-os ugyanazt tudja csinálni, mint a Selenium-os teszt végig lépegetni az alkalmazáson. Ugye a baj az az volt, hogy igazán őrítően komplex funkcionalitás nem volt implementálva, mióta elkezdtük a kliens oldali unit tesztelést. Ugye anno, hogyha ilyen unit tesztelősen kezdtük volna csinálni, akkor a Matrix az egy olyan dolog lett volna, amire baromi jó lett volna tesztelni, mert ott aztán igazán komplex dolgok történnek. De utána, hát ma például a nyomtatásnál, oké, ki kell választani az emberkéket, be kell állítani néhány settinget, aztán rá kell nyomni arra, hogy nyomtatás. Ez arra jó, hogy az ember begyakorolja a tesztelést, de utána el fogja engedni, mert hát egy tesztelőnek úgyis meg kell csinálnia, egy tesztelő úgyis fog erre írni egy Selenium tesztet. Ahogyha van néhány ilyen kifejezetten ecskéz, arra lehet írni, sőt, érdemes írni. Inkább ennyi. Ennyi lenne a véleményem arról, hogy most miért írunk kevesebb unit tesztet megint frontend oldalon. Ugye még egy invoice group selector tesztet írni, tesztírás, az senkinek sincs kedve, és ugye szinte minden oldalunk azzal kezdődött, hogy van egy invoice group selectorunk.
Ezek a felületi unit tesztek egyébként olyanok, hogy a kvázi backend nélkül futnak le, vagy mögöttük. Tehát ugye a Gábor féle felületi tesztek, azok nyilván egy adatbázisba csattannak végül, tehát egy kvázi integrált tesztelést jelent, ha jól vágom.
A Mártoni, igen.
Vagy Mártoni.
Igen, a mi React-es felületi tesztjeink, azok teljesen adatbázis és backend nélkül futnak. Uh-huh. Minden adatot, ami nem JavaScript-ben van, azt mokkolunk, ahogy csak tudunk.
Uh-huh. És akkor ebben van kötve a pipeline-ba? Tehát commit utána automatikusan lefut?
Igen, igen. Jelenleg 4-5 percig futnak a React-es unit tesztjeink minden egyes commit után.
Uh-huh. És arra ráfutnak Márton tesztjei is? Vagy az külön indítjátok?
Az külön fut. Van egy éjszakai buildünk, tehát ez direkt úgy lett kitalálva, hogy a Selenium-os tesztek egy picivel lassabban futnak, hogy ne a tényleges napi buildekből vegyék el az időt. Van egy ilyen éjszakai időzített buildünk, ahol futnak ezek a Selenium-os tesztek.
Magának az alkalmazásnak a bildelése eleve elég hosszú időt vesz igénybe, amíg az Azure-ön volt így az elmúlt pár hónapban, hát 20-30 perc volt, tehát az azért sok. És ebbe nem hiányzott még plusz a Selenium-os futás is, ezért gondoltuk azt, hogy az mehet nyugodtan éjszakaiban.
Meséltek az agilis tapasztalatokról is? Tehát hogy néz ki most nálatok az agilis működés? Mit tartotok a ceremóniákból, mit nem? Valamennyire vannak tervezett release-eitek? Hogy kell ezt most elképzelni?
Kezdjük a ceremóniáknál, ez az egyszerűbb eset. Igen, tartjuk a ceremóniákat, az összeset. Van egy demo meetingünk minden sprint végén, vagy nagyon minden sprint végén, hébe-hóba előfordul, hogy elmarad emiatt vagy amiatt, de az nagyon ritka, tehát az szinte mindig megvan, planning az természetesen mindig van, retrót mindig tartunk a sprint elején, az elmúlt sprintre visszatekintőleg. Két hetes sprintekkel dolgozunk, de nem biztos, hogy úgy, mint ahogy a Scrum azt elképzeli. Scrumban egy viszonylag fix scope-bal kéne dolgozzon az ember, egy sprinten belül nem kéne változzanak a work itemek, nem kéne hozzáadódjanak dolgok, elvevődjenek dolgok. Ez azért nálunk sokkal dinamikusabb. Tehát kerülnek be a sprintbe utólag, bugok gyakran, amiket időközben találunk, vagy a felhasználó talál, vagy Dries találja meg őket, és valami miatt sürgősek, azok bekerülnek a sprintbe. De gyakran olyan is változik, hogy úgy érezzük, hogy rossz sorrendbe vettünk be dolgokat, és cserélünk valamit, vagy teszünk még be dolgot, vagy nem sikerül az egész szkópot lefejlesztenünk a sprint alatt, és én nem is tekintek erre úgy, mint hogyha ez rossz volna. A többi ez megy át a következő sprintre, egy kicsit kambanos a jellege a dolgoknak, de szerintem ez jól van így.
De egyébként, ha ez egy zöldmezős projekt lenne, gondolod, hogy kevesebb ilyen distraction lenne a normál tervezett sprinthez képest? Tehát, mert az ember azt gondolná, hogy hát ha valahol, akkor itt most tök egyszerű, mert hogy ugye van egy release roadmapetek, a product owner azért annyira nem fog ebbe beleszólni, annyira nem jönnek ad hoc igények, tehát hogy ilyen szempontból talán könnyebb terepnek tűnne, így naív kívülállóként, mint mondjuk egy zöldmezős projekt, ahol még van egy jelentősebb útkeresés, ahol még lehet, hogy a product owner átgondolja a feature-t egyik hétről a másikra, átpriorizálja a dolgokat. Ehhez képest idézőjelben nektek csak az élesből visszaeső problémák eshetnek be, nyilván beesnek, tehát ez nem elkerülhető semmilyen szitúban. Hogy látjátok, Gábor?
Útkeresésünk az nekünk még mindig van, mert ugye le van specifikálva a Happy Path, aztán pedig útkeressük a régi kódban azt, hogy akkor mégis minek kéne mindig történnie. Uh-huh. Ez ugye szerintem rengetegszer volt az, hogy kivettünk, beraktunk sztorikat a sprintbe, mert kiderült, hogy na még akkor ez egy olyan eset, amit le kellene kezelnünk, akkor még az is egy olyan eset, amit le kéne kezelnünk. Uh-huh. Mert ugye ez ilyen hát ecskézeket, ezt hát nem tudja megmondani nekünk a product owner sem, ahogy említetted, Rész is köbö velünk együtt kezdte ezt a tanulást, és hát ami ennyit szerintem kipróbálgatott, azt tök jól tudja. Ami ilyen ecskézre véletlenül ráfutni, hát akkor nem tudta, hogy ez akkor előfordulhat.
Tehát mondjuk egy zöldmezős projekthez képest, ahol ugye kvázi az történne, hogy mondjuk Dries, mint product owner, végig gondolja a funkcionalitást, a happy path-t, meg a saját kutfejéből, ami ecskézt esetleg eszébe jut, azokat még így hozzáspecizi, és akkor nyilván ebből a speciből dolgoznátok, aztán ha kiderülnek még élesben ecskézek, azok nyilván majd később visszajönnek, mint bugok, meg továbbfejlesztési igények. Ezzel szemben akkor, ha jól értem, nátok, az van, hogy a product owner lespecizi a happy path-t, meg amennyit rálát az edge case-ekről, majd amikor nekikezdtek, és beleláttok a kódba, az adott kódrész mögött a backendet, meg a korábbi kódbázis túrjátok, akkor kiderül még, hogy ja, hát ez egyébként kettővel komplexebb, mint ahogy Dries le tudta specifikálni, és akkor van egy ilyen belső iteráció.
Igen, gyakorlatilag ez egy sprinten belül iteráció szokott lenni mostanában. Aha. Hogyha van időnk, akkor persze előre nézünk a kódban, és akkor esetleg már a planning előtt be tudjuk hozni az ilyen egykézek lekezelését, de elég sokszor van az, hogy hát csak azzal megyünk, ami le van írva, ami a happy path, és akkor megnézzük, hogy na de akkor mit csinál a legacy verziója az alkalmazásnak.
És akkor jönnek a meglepetések.
Igen. Ja.
És amikor ilyen csontvázak kiborulnak, akkor nem tudom, összeül a Three Amigos, és akkor Márton is be van vonva, hogy arra az edge case-re csináljon teszteseteket, és így végigbeszélitek? Akkor akár menet közben groomingolva, vagy jaj, bocsánat, mi a most használandó kifejezés? Refine-olva?
Igen, menet közben refine-oljuk ezeket a dolgokat közösen.
És nincs is ilyen sriamikus formalizált valami, általában beszoktuk vonni azt, akit éppen be lehet vonni, érdemes bevonni, ha kell, akkor bevonjuk Dries, ha nem kell, akkor Dries nélkül két frontendes, egy backendes, tesztelő, nem tudom, tehát ezek egy teljesen dinamikusan alakulnak, és kevéssé formalizáljuk ezeket a dolgokat. Uh-huh. Kérdezted a release-eket. Általában az úgy szokott lenni, hogy Dries határozza meg azt, hogy mit szeretne kiadni következőre, és akkor erre adunk neki egy forecastot, hogy figyelj, szerintünk ezen 2-3 sprinten belül lesz kész. És ezt úgy általában azért szoktuk tartani, és ennél precízebbre nincsen szüksége neki, vagy eddig nem volt szüksége neki. Egyébként ez a dinamikusabb hozzáállás a dolgokhoz, hogy dinamikusabb a szkópunk, mint ahogy a Scrum szerint kéne legyen, ez inkább a becslések stabilitásába játszik talán jobban. De sokkal nagyobb üzleti értéknek érzem az elkészült alkalmazást, mint azt, hogy jobban becsüljünk. Uh-huh. Hogy pontosabban tudjuk megmondani azt, hogy mikor lesz kész valami.
Egyébként ez a megrendelő oldal, hogy viszonyul vagyok, mennyire toleránsak. Mondjuk az már sokat elmond róluk, hogy túléltük azt, hogy a első release 3 hónap helyett 9 hónap lett, és megértették, és felfogták, hogy itt most egy olyan alapozó munka történt, amire később lehet építeni, és később van esély, hogy behozzuk, és most sikerült bizonyítani, hogy be is hozzuk, de most például így a dolgok közepén, amikor már több release-en is túl vagyunk, ha egy-egy release megcsúszik, hogy élik meg?
Nem szokott különösebben nagy probléma lenni belőle, az szokott nagyobb problémát jelenteni, hogyha átcsúsznak rajtunk olyan dolgok, hogy valami nem működik úgy, ahogy azt elképzeltük, tehát attól rész egy kicsit meg tudom lenni néha, de az, hogy valami csúszik egy keveset, és nem szokott nagyon csúszni a forecasthoz képest, az nem omlasztja meg őt. Igazából a végső kommunikációja a release-nek az egy pár nappal maga a release előtt történik, amikor ő is látja azt, hogy stabil az alkalmazásunk, mehet ki élesbe, kitaláljuk, hogy mikor lesz a legjobb nap, amikor élesítünk, előtte egy pár nappal fogja lekommunikálni.
Hány release-ünk ment ki, vagy hány éles release volt eddig?
7.
7. 7 és fél.
7, és most rá kellett tolnunk egy hotfixet. Ez volt az első hotfixünk a projektben.
Uh-huh. Na, pont erre akartam rá.
Második.
Második?
Második.
Második.
Mikor volt az első?
Valami, nem tudom, negyedik vagy az ötödik release környékén.
Pont arra akartam rákérdezni, hogy fordult elő olyan, hogy kiment egy éles release, és vissza kellett állni, vagy mindig tudtunk, nem tudom, előre lépni mondjuk egy gyors hotfix-el, és akkor ezek szerint csak 2 ilyen alkalom volt, ami jót sejtett. Volt olyan, hogy visszaálltunk valaha, hogy vissza kellett lépni a korábbi verzióra? Egyébként lett volna lehetőségünk? Tehát, hogy ezek a release-ek, amikor kimennek, az adatbázis szerkezetet nagyon nem módosítotok alatta, ha jól sejtem. Tehát, hogy kvázi meg lenne a lehetőség, hogy kiment egy release, jaj, nagyon bagos, jaj, valami éles probléma történt, álljunk vissza a régire?
Ezt igazából azt határozza meg, hogy ugye a web service-nek a kódját mennyire módosítgatják, főként Bart, mert az ő változtatásai azok, amikről igazából nem tudunk, és az ő változtatásai olyanok, amik így az adatbázist macerálná. Hogyha csak a mi kódunkat nézzük, akkor igazából egy-egy visszaállás a mi oldalunkról nem különösebben nagy dolog, mert tényleg az adatbázis, az még soha nem nyúltunk hozzá.
Lehetséges volna, de nem szeretnénk kipróbálni.
Hát biztos, hogy nem szeretnénk kipróbálni. Mondjuk jól lenne emlékezni, mi volt az első hotfix, mert a mostani, az utolsó hotfix az egyszerűen arról szólt, hogy hát nem minden kód sikerült tökéletesen, és ez akkor derült ki, amikor túl sok user kezdte el használni az alkalmazást.
Tehát inkább teljesítmény probléma jellegű volt, sem mint funkcionitás beli.
Igen, jelezte a projekt sikerét, hogy az alkalmazás az egy kicsit belassult.
Egyszerűen a userek, a hibások túl sokan használták az alkalmazást.
Ugye? Szerintem is. Amik kevesen használták, addig azok a részek tökéletesen működtek.
Igen.
De ez egyébként a funkcionális tesztelésünkre egész jó fényt vet. Konkrétan Mártonra, hogy meg nyilván Driesre is, azért ő is tesztel az ő oldalukról, hogy gyakorlatilag olyan jellegű funkcionális hiba miatt, nem tudom, ilyen asap hotfix nem kellett, ami nem tudom, működés, tehát hogy funkcionális működésből eredett volna, vagy eredett volna.
Nem, ez így van. Amikor kimegy az alkalmazásunk, akkor ez egy messze menően stabil állapotban van. És ez Mártonnak és Trisznek köszönhető.
Közben visszanéztem, release 3 volt a hotfix.
Igen.
Tehát release 3-ba kellett valamit, tehát jó régen.
És ha már most így felmerült a performancia, akkor gyanítom, hogy performancia tesztelés így a release-ek közben nem nagyon volt. Talán az elején még gondolom, az első release-ek kapcsán.
Nem nagyon volt, mert igazából meg volt kötve eddig a kezünk azzal, hogyha megváltoztatunk valamit az adatbázisban, akkor az úgy marad. És akkor így, hogy tudnánk csinálni performancia tesztelést, amikor megütjük, nem tudom, 100 userrel az alkalmazást, akkor az adatbázis bekerül egy olyan állapotba, amiből nem tudunk visszamászni és lefuttatni még egyszer ugyanazt a performancia tesztet, csak nem tudom, súlyos áldozatok árán, ami jobbra-balra adott báziskopizásokkal történhet.
Mondjuk az új terraformos megoldással, amit Márton említett, ez már most majd kezelhető lesz a következő időszakban, nem?
Hát ott még mindig van egy olyan probléma, hogy a felhasználók létrehozása, meg az adatok létrehozása az még továbbra is nehézkes. Maga az, hogy az egész adatbázis hát meglehetősen komplex, Ferenc?
Igen, tehát itt még nem csak arról van szó, hogy az adatbázis komplex, az adatbázis sok komplexek, mert minden iskolának saját adatbázisa van, tehát hogyha nekünk van egy terraformos környezetünk, akkor igazából azt tudjuk szimulálni, hogy egy iskolában esetleg több felhasználó használja az alkalmazásunkat, de azt nem tudjuk szimulálni, hogy több iskola, több felhasználója egyszerre jelentene komolyabb lódot az alkalmazásra. Uh-huh.
Egyébként hogy kell elképzelni, tehát akkor az architektúrában minden iskolának dedikált, nem tudom, MSSQL adatbázis instansza van? Igen. És egyébként maga az alkalmazás iskolánként le van telepítve, és iskolánként fut belőle egy-egy példány, vagy egy közös példány van, ami ha kell, akkor az A iskola adatbázisához kapcsolódik, ha kell, akkor a B-hez, C-hez, stb.
Hát ugye ez egy WinForms-os alkalmazás, tehát ez a WinForms-os alkalmazás behív a webservice-be, és a webservice majd dispatcheli a megfelelő adatbázisba az autentikáció alapján, hogy melyik iskolába autentikált a user, és akkor afelé az adatbázis felé fog kommunikálni.
Visszakanyarodva kicsit az agilis világ kérdéseihez, milyen gyakran tartotok retrót?
Mindig. Mármint úgy értettem, hogy...
Minden sprint után?
Minden sprint után tartunk a retrót, de igazából én azt gondolom, hogy gyakran szoktunk felvetni kérdéseket menet közben is, és akkor beszélünk dolgokról, ha nem is teljes csapatban, de így össze-vissza, ahogy éppen ez adja magát így kettesével. És igazából ez is egy retró jellegű valami, amikor valamit látunk, és nem várjuk meg a retrót vele, hanem ott helyben próbálunk csinálni vele valamit.
És a retróra meghívjátok az ügyféloldali csapattagokat is, vagy ezt inkább csak belsőleg, mint tartjátok?
Gábor, mondd, a te hangod mélyebb.
Az én hangom mélyebb? A mi retrónkra meghívjuk Bartot, aki ugye a belga fejlesztő, viszont a product ownert már nem, részt már nem.
Uh-huh. Azért mondtam, hogy Gábor mondja ezt, mert Gábor ellen én már régóta próbálnám Drisztbe csatlakoztatni a retróra, de még nem akartuk.
Igazából a PO-val van egy külön meetingünk, amit hetente szoktunk csinálni, hogy minden csütörtökön van egy ilyen másfél órás, egy órás külön meeting, ami PO specifikus.
De az inkább ilyen refinement jellegű, nem?
Státusznak szoktuk
Státuszálni.
Bármi gyakorlatilag.
Gyakorlatilag bármi.
És akkor a teljes csapat együtt a PO-val?
Nem feltétlen.
Uh-huh. De ugye ettől függetlenül vannak egyébként meg refinementek?
Igen, vannak refinementek, a refinementek nem rendszeresek, tehát nem úgy, mint a planning, hogy minden sprint elején van egy planning, és sprint közepén lenne mondjuk egy refinement. Nem, ennyire nem rendszeresek. Vannak, akkor amikor érezzük azt, hogy kezd nagyon kifogyni a backlog, vagy a következő elemeket még nem beszéltük úgy át, hogy a planningen tudjunk vele foglalkozni, akkor csinálunk retrót, és lehet az, hogy ezzel is egy kicsit jobban késünk, mint kéne, és ez lehet, hogy az én saram, lehet, hogy erre jobban oda kéne figyelni.
És ha most így visszatekintünk, ugye kb. Két évre, akkor azért, hogy volt pár személycsere a projektben, ami egy ilyen 4-5 fős csapatban, mondjuk egy-egy kollégának a cseréje, az ugye magában már egy, nem tudom, 20-25%-ot jelent. Mennyire rázza ez meg a csapatot? Ilyen szempontból milyen tanulságot tudunk levonni?
Erről te tudsz nyilatkozni, Ferenc.
Én mint csapat, értem.
Hát. Én kb. Az utolsó csere vagyok, szóval én erről nem tudok mit mondani, hogy ez mennyire változtatta meg a csapat belső működését.
Én azt érzem, hogy az, hogy csapattagok cserélődnek, az nem jelent traumát, tehát nem egy pszichikai valamiről van szó. A tervezhetőséget ezt nagyon befolyásolja, szerintem. A csapatnak a hatékonysága nem hiszem, hogy nagyon befolyásolódna ezáltal. Mindenkinek megvan a személyes kis hatékonysága, és mindenkinek hullámzik a személyes is, a csapaté is hullámzik nyilván valamennyire. Vannak jobb meg rossz időszakukban, tél meg nyár. De a hatékonyságban sem érződik. Ugye az, hogy esetleg valaki, amikor Norbit behoztuk a projektbe, ő azért nagyon pörgette a dolgokat, és egy pár hétig ott volt velünk, az érződött, hogy ő azért sokkal hatékonyabb, mint esetleg mások voltak a projektünkben, de nem érzem azt, hogy ez egy különösebben megrázó dolog lenne. Ez azért is érdekes, mert mostanában az agilis kultúrában egyre érdekesebbé válik az a kérdés, hogy mennyire lehetnek dinamikusak a csapatok. Főleg a Covid miatt is, meg minden miatt így változik a világ. És én úgy gondolom, hogy lehetnek nyugodtan egy kicsit dinamikusabbak, de szükség van arra is, hogy hónapokig összeszokottan lehessen dolgozni.
Te elég akkurátusan követted, meg adminisztráltad a Velocity-t. Mennyire érzed úgy, hogy amikor ilyen stabil a csapat, már így mit tudom én, adott ponton összeállt, és minden tag már pár hónapja ott volt, megfigyelhető volt, hogy javul a Velocity?
Nem tudtam ehhez kötni. Lehet, hogy ha sokkal több adatot gyűjtene az ember, akkor sokkal jobban rá lehetne mutatni arra, hogy már pedig ez az oka ennek vagy annak a dolognak. De annyi sok adatot én sem gyűjtöttem. A Velocity az utóbbi időben nőtt nagyon meg a Velocity-nk az utolsó pár hónapban, és ezt meg inkább annak tudhatom. Tehát részint stabil a csapat, ez az egyik dolog, részint kialakult a frontenden is és a backenden is a megfelelő struktúra, és csak dobáljuk az új és új funkcionalitásokat be az alkalmazásba. Részint pedig a projekt elején azt gondoltuk, hogy sokkal nagyobb backendes kapacitásra lesz szükség, mint ahogy ezt most gondoljuk. Az elején azt hittük, hogy kb. Egy az egy arányban lesz backend és frontend fejlesztés. Hát most már messze eltértünk ettől is. Tehát én úgy látom, hogy kb. 20-30% backendes fejlesztés kapacitás megy a projektbe, a többi ez mind frontendes.
De egyébként ez nem úgy volt, hogy az elején kellett is, vagy az elején is ideálisabb lett volna egy ilyen, nem tudom, 30-70%-os felosztás?
Nem tudom. Az elején, tehát nem tétlenkedtünk az elején sem, akkor sem, amikor megvolt ez az 50-50-es felosztás, akkor sem az érződött, hogy a backendnek nincsen teendője, hanem inkább az érződött már így a tavaly nyár környékén, hogy a backend kezdett nagyon előre szaladni a dolgokkal.
Tehát jó, hogy akkor az elején kellett ott is egy jó alapos alapozó munka, amihez kellettek a kezek. Igen. És aztán, hogy miután megvolt az alapozás, és kialakult, ahogyan haladunk, onnantól billent át. Hát nyilván a frontendet 100%-ig újraírjuk, a backendnél meg arányaiban kevesebb az újraírás, nem?
Igen. Meg a POC-nak is az volt a tapasztalata, hogy ott kb. Egy az egy arány volt, és azt gondoltuk, hogy ebből lehet következtetni a jövőre, hát nem lehetett egy az egy.
Volt még esetleg más érdekes tanulság az agilitással kapcsolatban, ami számodra, számotokra újdonság vagy felismerés értékű volt?
Nézek a többiekre, hogy mondjanak valamit.
Nem volt.
Rázom a fejemet én is.
Én meg csendben a kambanos vonal az, ami nekem érdekesebb, de valahogy azt érzem, hogy igazából az, hogy agilis, az magában a szóban benne van az, hogy rugalmasan változik a dolog. És inkább arra érdemes fókuszálni szerintem, hogy mi az érdeke a megrendelőnknek, mi az érdeke a végfelhasználónknak, mi a saját érdekünk, és akkor ezt valahogy megpróbálni összhangba hozni. Akkor is, hogyha ez esetleg ellentmond annak, hogy már pedig a sprintben egy fix scope-on kéne dolgozzunk, vagy valami ilyesmi. Ezt el lehet engedni, és hadd menjen az, aminek több értelme.
Jó, és akkor így a végére egy kicsit így a személyes élményekre kérdeznék rá, hogy éltétek meg a projektet, vagy amikor belefogtatok ahhoz képest, mit éreztek most, milyennek gondoltátok, és ahhoz képest, hogy éltétek meg? Márton, neked ez gyakorlatilag az első nagy projekted volt tesztelőként, tehát hogy a Code Cool után belecsöppentél egy elég jó nagy, extrém, izgi projektbe.
Igen. Hát nagyon más nem is tudok elmondani, hogy elvárásaim nem voltak, nyilván azért, mert nem voltam még semmilyen projektnek a része ilyen szempontból, tehát nem igazán tudtam, hogy mire számít, csak annyi tapasztalatom volt korábban, hogy ilyen pénzügyi vonalon dolgoztam már, tehát annyira nem volt ismeretlen maga az alkalmazásnak a funkciója, innentől kezdve pedig nagyjából azt kaptam, amire vártam. Tehát ténylegesen egy pénzügyi alkalmazásnak a rendszereit fejleszgetjük, és tesztelgetjük.
Ez tök jó, hogy ezt mondod, Márton, mert szerintem ez nagyon sokat segített a projektben, hogy neked van egy ilyen háttered.
Az biztos, hát
egyébként, hallom.
Az biztos egyébként, hogy a domain tudás az mindig nagyon segít. És hogy élted meg azt, hogy hát azért, bár volt mentor a munkád elején, meg most is van, aki mentorágat segítget, de azért valamennyire be voltál dobva a mély vízbe, és egy azért kitalálatlan keretek között kellett megtanulni úszni, hiszen ugye az egész projekt rendkívül agilis volt, ugye, tehát hogy így teljesen más lett a vége, mint ahogy a Proof of Concept-ben nekiálltunk, és nyilván a tesztelésben is voltak olyan irányok, amerre elindultunk, rájöttünk, hogy nem jók.
Igen, hát minden egyes ilyen rájöttünk, hogy nem jó dolog, az egy kicsit lesújtott, és mindig emlékeztetett arra, hogy mennyire tapasztalatlan vagyok még, hogy mennyire több mindent kell még tanulnom, még utána néznem a tesztelés szakmáján belül. Ez mindegyik
egy ilyen kis mélypont volt, vagy inkább csak tanulság?
Egy visszalépés inkább. Tehát bármennyire is szeretnék előre haladni, amikor rájövök utólag, hogy rossz irányba indultam el, akkor vissza kell mennem, és újra elindulni ezen az úton. És ez az elvesztegetett idő az, amit igazából sajnálok, de utólag pedig ezekből tanultam. Hogy ha nem is arra jöttem rá, hogy mi az, amit kell csinálni, rájöttem arra, hogy mi az, amit nem kell csinálni.
És a csapatban meg tudtad kapni azt a segítséget, ami hát egyrészt ennek mit tudom én, a szakmai része, tehát hogy mondjuk a fejlesztő kollégák segítettek a közös gondolkodásban, hogy akkor ez most jó irány, vagy nem jó irány, vagy inkább Zsuzsa, aki ilyen külső mentorként próbált segíteni, ő terelgetett.
Alapvetően elég sok mindenki segített, amiben éppen tudott. Ezek többnyire ilyen általános tanácsok voltak, hogy erre figyeljek oda, arra figyeljek oda, ezzel foglalkozzak jobban, vagy azt nézzem meg inkább egy-egy ilyen feature-nél, vagy fejlesztésnél. Viszont olyan komolyabb szakmai segítségem ugye nem volt, amit például egy ilyen senior tesztelő kollega tudott volna adni. Ebből adottak az ilyen kisebb-nagyobb nehézségek, a regressziós bugoknak a sokasága, ami egy időben volt, és ezeken kellett ugye saját magamnak felül kerekedni, vagy túllépni, mind szakmai szempontból, mind pedig ami érzelmi hatást ez generált. Ugye a sikertelenség, vagy inkább kudarcnak nevezném.
És a kezdeti kudarcok után érzed most úgy, hogy valamennyire révben vagy? Legalábbis ebben a projektben, ebben a kontextusban most így csinálnak vannak a dolgok?
Úgy általában mondhatom, hogy még mindig nem vagyok megelégedve magammal, de most már érzem azt, hogy kezdem megtalálni azt az utat, amit mondjuk a legközelebb, ha egy új projekten kell részt vennem, akkor most se tudom, hogy abba az irányba tapogatózzak, hogyha el akarok indulni.
Hadd vigasztaljalak, Márton, azzal, hogy ez egy agilis alapelv, fail early, fail fast. És igazából ez a tanulási folyamat, tehát ez nálunk is így van, hogy elkezdünk valamit csinálni, látjuk, hogy nagyon nem megy, és vissza kell lépni.
Igen, hát ez volt még egy újdonság, ami hozzá lehet tenni, mint első projektes tapasztalat.
És próbáltad kedvesen mondani, de igazából nem, a csapat nem tudott Mártonnak túlzottan segíteni a tesztelésben.
De akkor csak megtalálta az utat. Meg egyébként vigasztaljon, hogy tehát így ilyen tapasztalt rókák is, mint Ferenc meg Gábor is tanulnak és változtatnak, és néha, nem tudom, elindulnak zsákutcákba, és aztán vissza kell tolatni és elindulni a másik irányba. Gondolom azért a projekten ráláttál, hogy hát, tehát ők is jártak be olyan utakat annak ellenére, hogy azért mondjuk fejlesztési területen ők abszolút szeniorok, és néha belefutottak ugyanilyenekbe.
Igen, ezt most már egy másfél év távlatából már könnyebb észrevenni.
Most nekivágnál újra egy ilyen projektnek? Mármint most így ennek tudatában, amit átéltél, csináltál, hogyha megint lenne egy, most nem ez a cél, hogy a következő projekt is Legacy Refactor projekt legyen, de ha egyébként szembe jön még életed során Legacy Refactor projekt, hanyathomlok menekülnél, vagy azt mondanád, hogy hát ide nekem az oroszlánt is, mert most már láttam, tudom, vannak dolgok, amiben el nem fogok besétálni.
Hát én úgy gondolom, hogy minden további projekt már csak könnyebb lesz. Már csak azért is, mert tapasztaltabb vagyok most, mint akkor voltam, mikor elkezdtem ezt.
Köszi. Igazából ugyanezt meg akartam kérdezni a többiektől is. Talán először Gábortól, és majd végül Ferenctől. Te, Gábor, te ugye hány hónapja csatlakoztál a projektbe? 8?
Nem, már több mint egy év. 14 a köve.
14.
Hát augusztus kész. Jó, most november, akkor 15 hónap igazából. Uh-huh. Tavaly augusztus elején csatlakoztam.
Hogy rohan az idő, basszus?
Ugye?
Na hát akkor már így több, mint egy év távlatából. Amikor Ferenc így belelkesített, hogy csatlakozz hozzánk, van egy tök jó projektje. Most visszamehetnél az időbe, felképelnéd, vagy...
Persze, naponta csinálom ezt.
Ja. Még szerencsé, hogy mindenki home office-ban van.
Ugye? Á, igen. Nem mennék vissza az időbe, és forgatnám vissza az egész kereket. Igazából ez egy tök jó extra tapasztalat. Hogyha azt nézzük, egy olyan projekten, ahol mindennel kell foglalkozni, még az adatbázissal, meg hasonlóval, akkor az ember jobban szétszóródik, mint egy ilyen refaktor projekten, ahol lényegében a funkcionalitás maga már úgy is kész van, neked már csak át kell alakítani a dolgokat előtte, hogy az új dolgok is menjenek a régi megoldásokkal. Az így egy kicsit ilyen felszabadítóbb élmény szerintem. Nem kell minden egyes apróságot kitalálnod neked, hanem csak az ilyen, hogy mondjam, egyszerű dolgokat, amikre könnyű koncentrálni, könnyű emlékezni. Most ugye a kezdetén ugye full-stack-esként érkeztem ide, de mondhatjuk azt, hogy azért most így 70%-om a frontenden töltődik el, aztán még egy maradék 10% így a régi kódkutatással, és aztán 20% az, ami így backenden játszik. Ez egy ilyen eléggé érdekes váltás volt.
És hogy éled meg ezt a, nem tudom, 20-30%-nyi kutatást, mert ugye ez van, aki élvezi, van, aki nem szereti, vagy lehet, hogy van egy egészséges arány, amiben az ember még tudja ezt a jól eső Sherlock Holmes feelingjét megélni, és akkor utána van egy alkotó feeling, és hogyha megvan a balansz, az lehet, hogy jó.
Hát ezt a kutatást fel is lehet úgy fogni, hogy tanulok hollandul, úgyhogy.
Sok minden van hollandul a kódbázisban?
Minden, amit nem mi írtunk, az hollandul van. Uh-huh. Úgyhogy az összes változó, az összes függvény, az összes komment, úgyhogy igazából szerintem tök jó így kutakodni a régi kódban és kitalálni azt, hogy mégis mi történt benne, meg mondjuk találni benne olyan dolgokat, hogy ilyet sosem értem volna, úgyhogy van, akinek vannak rosszabb ötletei, mint nekem, az mindig benne van egy ilyen kutatásban, az ilyen jó leső élmény, hogy meg aztán van az élmény, amikor fogad a fejed, hogy de miért így? És akkor abból valahogy kihámozod magadnak, hogy végül is mire gondolt a költő, az lényegében egy ilyen tök jó elgondolkodós feladat minden esetben, hogy lekövesd igazából egy másik országban, másik kultúrában, más elvárásokkal dolgozó fejlesztő mit csinált, és hogy csinálta, és miért úgy csinálta. Az érdekes dolog szerintem. Úgyhogy ja, én így azért egészen élvezem. Persze megvannak a hipontjai, amikor csak így nézem, hogy de miért?
Ferenc, te hogy éled meg? Hogy érted meg?
Én szívesen belebuliznék akár egy következő ilyenbe is, ha adódik ilyesmi.
Akkor neked megmaradt ez a pervers hajlamod?
Igen, ez megmaradt. Megmaradt, és aztán még rátevődött az, hogy sose gondoltam volna, hogy én utána elkezdek reaktezni, tehát ez aztán végig mindennek az alja volt egy évvel ezelőtt még. És aztán így belecsöppentem, és egyre inkább élvezem is ráadásul, úgyhogy megvan nekem is a kis tanulásom ebből a dologból. Szívesen csinálnék én még ilyet. De akár más miatt is meglátjuk, hogy mi adódik.
Van valami ilyen átívelő nagy tapasztalat, amire azt mondanátok, hogyha így legközelebb nekiállnánk egy Legacy Refactor projektnek, tehát nem tudom, jönne egy másik ügyfél valami más rendszerével, ami nem tudom, 10 éves más architektúrával épül föl, és neki kéne állnunk, amit így gyökeresen máshogy csinálnál, vagy gyökeresen máshogy közelítenéd meg?
Nem jut eszembe most ilyesmi. Uh-huh. Én szuper. Még mindig azt gondolom, hogy itt ezen a ponton az agilitás a fontos, tehát egyszerűen alkalmazkodni ahhoz, ami van. Most látunk valamennyit a dologból, később többet fogunk látni. Most ennyi a tudásunk, később többet fogunk tudni volna. Egyébként ez, még akartál beszélni egy kicsit a becslésekről, meg ilyesmiről, és kicsit ezzel is kapcsolatos, mert az elején, amikor még a, ahogy te is mondtad, a belgáknak volt egy ilyen complexity becslésük, és az alapján próbáltuk a projektet megbecsülni, hát ott még nagyon-nagyon mellé lőttünk. Amikor csináltak ők is egy becslést, csináltunk mi is egy becslést, a kettőt próbáltuk egymáshoz viszonyítani, na az nagyon nem működött. Az olyasmi, amit én már nem csinálnék utólag, úgyhogy lehetne jobban csinálni, amikor az ember még nem ismer egy alkalmazást, azt nem tudom. Az biztos, hogy mostanra eljutottunk egy olyan pontra, hogy már ismerjük annyira az alkalmazást, akár azokat a részeket is, amikkel még nem foglalkoztunk, hogy legalább egy becslést tudjunk ráadni. És ez a becslésünk már sokkal megbízhatóbb, sokkal jobb, mint az, ami volt, amikor hasonlítottuk az ő becslésüket a miénkhez. Uh-huh. Talán még így fontos tapasztalat.
Meg talán az, hogy a proof of concept után dobjuk ki és építsünk újat. Mindenek ennél alapvetően most már az új funkcionálitásnak akkor több mint 50%-a élesben van. Az ügyfelünk alapvetően boldog, mert így nagyjából az ígért ütemezést látja befut. Annak ellenére, hogy az első 9 hónap egy kicsit scary volt, mert akkor így picit az extrapolálódott, hogy ez 4-5 évig is el fog tartani, ha így haladunk, sőt, de most már látja, hogy haladunk. Hogy érzitek, mi az, ami ennek a tulajdonképpen sikernek a titka? Mert hogy ez egy olyan feladat, amire eleve kevesen mertek volna vállalkozni, és azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen jellegű projekt földbe áll idővel, és azért nyilván nem akarom még elkiabálni, de hogy így tényleg a funkcionalitás nagy részén már túl vagytok, és élesben van, úgy cseréltünk kereket a futóautón, hogy közben száguldott, mert nem volt leállása, zavartalan volt az adminisztrációjuk. Ha ilyen siker faktorokat, tényezőket kell azonosítani, akkor mit gondoltok, mi kell ahhoz, hogy jó sikerüljön egy ilyen projekt?
Én még mindig azt mondanám, hogy nem refaktorálni, hanem tényleg valahol elvágni, egy részét újraírni. Tehát az, hogy ez tulajdonképpen egy zöldmezős dolog. Tehát az, amit csinálunk, a backend, a reactes frontend, az teljesen nulláról íródik újra. Így szerintem sokkal jobban lehet haladni, mint hogyha egy refaktorból csináltuk volna.
Igazából itt az a négy kérdés, hogy a csodába tudnánk ezt refaktornak nevezni. Mert igazából a... Nevezzük akkor a desktop alkalmazást is ilyen frontend alkalmazásnak, annak a VB-s frontendjét átalakítani egy React C-sharp kombinációra, az nehéz így refaktorálásként megélni, őszintén szóval, hanem az tényleg, ez itt most egy tényleg egy teljes újraírása az egésznek. Az, hogy megmaradt ugye a web service backendünk, az egy kicsit adja, hogy jó, akkor most itt van bizonyos mértékű refaktorálás is, de azon kívül, ahogy Ferenc mondta, ez most inkább egy ilyen zöldmezős projektnek érződik. Uh-huh. Maximum az, hogy a célokat már valaki egyszer leimplementálta előttünk, ezért tudjuk, hogy mikor érünk el egy adott pontra, és hogy az jól működik-e.
Uh-huh. Hát nyilván onnan, hogy a frontendet teljes egészében újraírjuk egy tök más technológiában, egy tök más architektúrában. Ez ilyen szempontból, fejlesztői aspektusból tényleg egy teljes újraírás és zöldmezős ebből az aspektusból, de hogyha mondjuk így architekti sapkában, vagy ilyen ügyfél, mint biznisz oldali megrendelő sapkában nézzük, akkor tulajdonképpen van egy rendszerük, aminek a funkcionalitása nem változik, az üzleti tartalma nem változik. Igazándiból adatbázis migrációról sem beszélhetünk, hiszen megmaradt a mögötte lévő adatbázis, folyamatosan működőképes maradt az egész. Tehát, hogy én architekti sapkából azért csak megvédeném azt a refaktor nevű kifejezést, hogy az ő aspektusukból, az ő madártávlatukból egy refaktorálás történik. Mint ahogy ugye egy kód részletnek a refaktorjában is teljesen belefér az, hogy kidobod a felét a fenébe és újraírod értelmesebben. Hát most így kidobtuk az alkalmazás felét és újraírtuk új technológiai platformon, meg ilyesmi, de tulajdonképpen a funkcionalitása, a működése üzleti szempontból és az adattartalma az ilyen szem, így változatlan maradt. Ezzel kibékültök így, hogy így értelmezzük a refaktort?
Ezzel kivékezik, hogy így értelmezzük a refaktort. Igen, a tekintetben refaktornak lehet nevezni, hogy nincsen igazán új funkcionalitás az alkalmazásban. Mondjuk tettünk be néhány újabb Excel reportot, szóval azért van új funkcionalitás. De igazából mi múlik így a, nem tudom, kvázi sikere a projektnek, leginkább attól, hogy nem ijedünk meg a kihívásoktól, amik ebben benne vannak. Meg nem ijedünk meg attól, hogy valami nem úgy működik, mint régen hirtelen, hanem akkor arra figyelünk, és azt szerint működünk, meg hát figyeljük a, hogy mondjam, a visszajelzéseket a megrendelői oldalról, úgymond Drisztől, de szintén szóval az elején, mintha nekem egy kicsit, amikor ide kerültem, kicsit úgy jött át, mintha lenne egy ilyen kommunikációs probléma valahogy a csapat meg a megrendelői oldal között. Nem tudom, hogy ezt csak én éreztem így, mert valahogy így az első néhány hónapban valahogy nem volt meg ez a beszélgetés Drisszel feeling nekem, de utána pedig mintha beindult volna. Nem tudom, srácok, mi a véleményetek erről?
Lapítok, nem tudom.
Nem tudod? Hm?
Neked volt kommunikáció Drisszel, nem? Szinte kezdetektől.
Igen, és nem nagyon érzem azt, hogy ez változott volna, de ez nem jelent ez, hogy Gábornak nincs igaza. Nem emlékszem már arra, hogy lehet ilyen törés. Inkább összenőtt a két oldalta.
Hát meg az is lehet, hogy pont amikor csatlakoztál, Gábor, hogyha akkor jártunk így annak az első ominózus 9 hónapjának a vége felé, hogy akkor Drisszen volt némi nyomás, megfeszültség az ő oldalukról.
Ja, hogy éppen nem akart velünk beszélgetni, mert
hát,
akkor...
nem az, hogy nem akartak beszélgetni, de hogy kvázi ugye ő volt az üzleti oldalon a kapocs, vagy az ügyfél oldalán a kapocs közöttünk, és ugye nyilván a projektcsapat részének tekintették, és ez egy olyan perspektíva vetült akkor ránk, hogy itt egy projektcsapat, aki bevállalt valamit 3 hónapra, és most itt tartunk a 9. végén, és nagy nehezen végre talán kimehet élesbe, és úristen, erre terveztük azt, hogy egy 3 éves projekt elkészül, és akkor mi lesz most itt 9 évig fognak reszelni? Tehát, hogy lehet akkor egy olyan feszültség ügyfél vagy megrendelő oldalon, amit neki tompítania kellett, és ez okozhatott némi feszkót, meg hát a jó ég tudja, hogy ő ezt hogy élte meg. Én egyébként egy picit a sikert azért neki is attribútálom, mert ő, mint product owner, szerintem elég jól összefogta az igényeket ügyfél oldalról, tehát tényleg egy ilyen single point of communication-ként működött felénk, amennyire én ráláttam, de ezt erősíts vagy cáfold meg, Ferenc.
Mindenképpen megerősítem, mert az én karrieremnek ő a legjobb product owner eddig.
De szerintem ez mindenképp kellett, hiszen azért itt is megpróbálták szétzilálni a szkópot, tehát hogy belegondolunk, azért itt nem tudom, UX fronton is voltak mindenféle kreatív ötletek, meg újragondolások, meg nagy újragondolás, meg kis újragondolás, és ebben valahol egy egészséges középutat kellett megtalálnunk. Már csak a felhasználók véget is, hiszen most, ha belegondolunk, az iskolai adminisztrátorok sem a legtechibb emberkék, tehát, hogy ők is sikítófrászt kaptak volna, hogyha most teljesen újra gondoljuk a felületet, meg a menüpontok működését, meg mindent, és akkor kellett egy olyan egészséges balanszot találni, és ebben szerintem Drisz jó partner volt, meg talán abban is, hogy védje a mi becsületünket házon belül, és ő is kiálljon mellettünk, hogy lehet, hogy az első 9 hónap döcögős volt, de most megalapoztunk mindent a későbbiekhez.
Ebben azért Halász Peti is sokat segített, amikor így nehézre fordult a projekt, akkor sokat beszélt ő is a belga oldallal, és próbálta nyugtatni őket. És igen, akkor még egy olyan reményt fogalmaztunk meg, amire most már így utólag azt tudjuk mondani, hogy bekövetkezett, de akkor azért nem biztos, hogy annyira 100%-ra mondtuk ezt, hogy minden jó lesz.
Igen, akkor azért mi is izgultunk, hogy így legyen. Meg hát talán azért az is a sikerfaktorok között van, és megint csak az én madártávlatos nézőpontomból, hogy azért egy elég jó ütőképes csapat állt össze, akik kellőképpen lelkesek erre a témára, hogy ezt sikerre vigyék, mert nem tudom, hogyha magát a domént is utálná mindenki, meg azt is, hogy legacy kódhoz kell hozzányúlni, akkor nehéz lenne ezt így sikerrel és lelkesedéssel tolni. így viszont, hogy nem tudom, van házon belüli domain kompetencia is, van csapaton belül egy ilyen perverz vonzódás a legacy dolgoknak a modernizálása iránt, így itt tök jól működik.
A perverz vonzódás, az csak Ferenc, azért jelentsük ki.
Igen, az elmúlt két évben még jobban megutáltam a Visual Basic-et, mint előtte, de egyébként igen.
De azt csak olvasni kell, nem?
Azt csak olvasni kell. Nagyon ritkán még írjuk is, de az inkább kevés.
Azt csinálja Bart.
Jaja. Nekünk csodás expandereket kell írogatni, igaz, Feri?
Igen, néha írunk wrappereket Visual Basic-ben.
De azt nem fordítjátok át C#-ra?
Nem, mert az a web service oldalán lesz. De nem tudjuk úgy átadni az adatot neki, ahogy ő elvárja, és akkor egy wrapper oldja meg ezt a dolgot, és az bekerül a web service-be.
Uh-huh. Van még bármi, amit így hozzátennétek, vagy amit még így említsünk meg ebbe a beszélgetésbe? Mi esetleg másoknak, akik hasonló perverz projektet fontolgatnak, érdekes info, adalék, tipp, javaslat lehet?
Hát, minél kevesebb szer kell újra feltalálni a kereket, az sokat segít. Nem tudom, így a legtöbb esetben azért mi nem találtuk fel újra a kereket a kódban. Ugye UX-es átalakítások adtak egy-két dolgot, ahol kellett, úgyhogy teljesen újra gondolnunk dolgokat, de azért a legtöbb esetben így követtük azt, ami már megvolt, és meghívtuk azt, ami megvolt. Igazából ugye az a helyzet, hogy ha az ember úgy áll neki, hogy na most akkor minden teljesen újraírok, még a web service-t is, amit mi nem írunk újra, az abból szerintem nem lesz volna is túl sok jó ennek a projektnek az esetében sem. Főleg, hogyha megnézzük azt, hogy időként, amikor belenézünk a web service-be, és történnek benne olyan dolgok, amikre így csak kapja az ember a fejét, hogy ez miért. És hogyha megkérdezed a belgákat, akkor így, hát valaki biztos tudja, hogy miért.
És pont ez volt az első proof of conceptnek a tévedése, hogy ott megpróbáltunk mindenhez hozzányúlni, ami érintett volt a dolog. Megpróbáltam én mindenhez hozzányúlni.
Igen?
Igen.
Ez mit jelent, hogy megpróbáltam mindenhez hozzányúlni?
Hát ott a web service-t is refaktoráltam.
És akkor utána volt ez a konklúzió, ugye, hogy akkor azt hagyjuk érintetlenül, amennyire csak lehet.
Igen.
És koncentráljunk a frontendre. És ez lett a működőképes modell. Hát köszi szépen akkor a beszélgetést. És
mi köszönjük szépen
szorítok, hogy a hátralévő, tudom én, egy évben tényleg sikerüljön mindent helyére tenni, és hogy végre elhagyhassuk ezt a vastag klienses keret alkalmazást, és már csak böngészőben futtassák az alkalmazást. Köszi szépen! Sziasztok!
Sziasztok!
Köszi, sziasztok!